Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Mikja Luzsányi Mónika, aki író, szerkesztő, pedagógus, teológus, de ezúttal írói minőségében beszélgetünk vele, ugyanis a Móra Könyv kiadónál jelent meg a Rozmaring és Taracka rokonoknál című kötet, ami a Rozmaring és Taracka sorozatának következő epizódja. Az alcím szerint ez egy ovis okosító. Ez mit takar ez az ovis okosító jelző?
Hát az ovisaink nagyon okosak, ugye ezt tudjuk. Szerintem az egyik legszebb életkor az óvodáskor. De ahhoz, hogy az iskolába kerüljenek, vannak olyan alapvető követelmények, amelyeknek meg kell felelniük. Itt most nem feltétlenül, nem tudom, a számfogalom meglétére és az egyéb ilyen tudásbeli dolgokra gondolok, hanem ismerniük kell olyan alapvető életmódbeli, nevelésbeli, illembeli, szokásbeli dolgokat, amik nélkül nagyon nehéz lenne az ő életük az iskolában. És az egyik ilyen alapvető készség, hogy ismernie kell a saját családját, hogy kik vannak a családjában, hogy ki az anya, ki az apa, nagymama, nagypapa, de azon túl a tágabb család is, hogy mit jelent az, hogy nagynéni, mit jelent ez, hogy unokatestvér. És ezt az egészet még ugye bebonyolítja az is, hogy nagyon sok patchwork család van. Tehát ebben a erdőben próbálunk egy kicsit rendet vágni ebben a óvis okosító sorozatban, és ennek a családra vonatkozó részében, a rokonoknál, és azon kívül a közlekedéstől kezdve az alapvető illemszabályokon keresztül több olyan dologról szó van a sorozat többi kötetében, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekre azt mondjuk, hogy most már iskola élet.
Ugye a Móra Könyv kiadó gondozásában már korábban is megjelentek Rozmaring és Taracka kötetek. Mindegyik az ovis viselkedést igyekszik jó irányba terelni?
Igen, de én egy kicsit módosítanék, mert az, hogy ovis viselkedés, jó irányba terelése, ez egy kicsit ilyen rigidnek tűnhet. Én azt mondom, hogy alapvető készségeket alakítunk ki. Tehát olyan alapvető készségeket, amelyek a szociális életben, a többi emberrel való együttműködésben nagyon fontos lehet az ovisoknak, és főleg mondom abban a tekintetben, hogy az iskolában egy másfajta közegbe kerülnek, azt a fajta szabadságot valóban fegyelmezettebb, zártabb közegbe kell szorítani, mint amit az óvodában megéltek, és hogyha ezeket az alapvető készségeket, ezeket az alapvető dolgokat elsajátítják, amik az óvis okosítóban megjelennek, talán könnyebb lesz a beilleszkedésük az óvodába.
A további köteteknek bőven lesz témája, hiszen egy kisgyereket mindennel meg kell szinte ismertetni a világból, tehát hogy a köszönésektől kezdve a hogyan viselkedik a testvérekkel, vagy hogyan kellene viselkedni a testvérekkel. Tehát gondolom, hogy nagyon sokféle témát tudnak érinteni ennek a sorozatnak a köteteiben.
Így van, és nem csak az illem, mert az illem, az alapvető illemszabályokat, az otthoni alapvető illemszabályokat, ugye a Rozmaring és Taracka viselkedni tanulban már feldolgoztuk, a közlekedés alapvető szabályait is feldolgoztuk már egy kötetben, most ugye a családi viszonyokat, de például, ami számomra egy nagyon fontos kötet, és most lesz várható majd valamikor a megjelenése, az a digitális világgal való viszony. Mert hogy bizony az ovisainkat is nagyon erősen érinti, hogy a csodában ne érinteni, amikor apának, anyának a kezében ott az okostelefon, és bizony nagyon fontos, hogy már óvodáskorban megtanulják azokat az alapvető dolgokat, amik az ő biztonságukat szolgálja, hogy a világhálón oly módon tudjanak közlekedni, hogy biztonságban lehessenek. És itt nagyon fontosnak tartom, ami majd a kötetben is szerepelni fog, hogy mint minden más hasonló készség kialakítása, az internet felhasználás szokásainak kialakítása is modellkövetés, tehát hogy a szülőkön rengeteg múlik.
Gyanítom, hogy nem sok ilyen jelent meg eddig még, hiszen még egy friss dologról van szó, egy viszonylag friss dologról, és főleg az ovisok vetületében azért jóval kevesebb szakirodalom jelent meg erről, aztán olyan kötet meg végképp nem nagyon jelent meg szerintem, ahol kicsit játékosabb formában, vagy a gyerekek nyelvére lefordítva van szó erről a témáról.
Én tudok egy-két ilyen kötetről, de ez egyik kutatási területem a digitális világ hatása gyerekeinkre. Én tudok egy-két kötetet, azért nem mondok címet, mert nem szeretem a szemléletmódjukat, mert nekem az a véleményem, hogy nem riogatni kell a gyerekeket, hogy fúj, most a legújabb mumus az internet. Nem. Az internet egy eszköz, aminek vannak veszélyei, igen. De hogyha labdázik a játszótéren, vagy rollerezik az utcán, annak is vannak veszélyei. Meg kell őket tanítani arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a veszélyeket elkerülni, és hogyan lehet az internetet a saját épülésünkre használni. Tehát, hogy az én számomra az volt a fontos, hogy egy ilyen pozitív kifutású dolog legyen, tehát, hogy az internet felé pozitívan forduljunk, de hogy felismerjük azt, hogy ez egy eszköz, és nagyon-nagyon fontos volt számomra a szülők szerepe, tehát, hogy a szülők is lássák azt, hogy ne a gyereket szidjuk meg, bántsuk, mert nagyon sokszor ilyen hangok vannak, hogy ezek a mai gyerekek semmi más nem tudnak, csak a telefonon játszani, kiadta a kezükbe a telefont, hát nyilván a szülő. Tehát, hogy ezt így kontextusába lássuk ezeket a dolgokat.
Egyébként magát a Rozmaring és Tarack sorozatot, tehát mi volt a motiváció, hogy megírja ezeket a könyveket?
Hát ugye alapvetően az, hogy felsoroltuk, hogy milyen sok minden vagyok, de amikor meg kell határozni magam, én azt mondom, hogy én egy 5 gyerekes édesanya vagyok. Most már az én gyermekeim mind felnőttek, de nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos az óvodáskor, mondom én, az az egyik korszak, amit iszonyatosan szeretek, hogy mennyire fontos az óvodáskor, és hogy valóban mennyivel megkönnyíti a gyerekek életét az iskolába való beilleszkedésbe, rögtön így az első napokat, heteket, ha mondjuk tudják azt, hogy kell köszönni. Vagy ha mondjuk tudják azt, hogy az internetes eszközöket mikor, hol, hogyan tudom használni. Vagy hogyha tudják azt, hogy a közlekedési alapszabályokat hogyan kell betartani, amikor eljutunk az iskolába, vagy hazajövünk az iskolába. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket egyszerűen meg kell tanítani a gyerekeknek ahhoz, hogy gördülékenyebb legyen az óvodából az iskolába való átmenet, mert ne áltassuk magunkat, nagyon nehéz nekik. Nagyon nehéz nekik, és amit lehet szülőként, én úgy érzem, hogy meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyerekeinknek könnyebb legyen ez az átmenet, és én úgy gondolom, hogy óvodáskorban nem angolra és nem tudom, balettre kell őket járatni, hanem oda kell figyelni ezekre a dolgokra, és meg kell ismerni a világot, amiben ezek a dolgok is beletartoznak.
Mitől lesznek olvasmányosak ezek a kötetek? Tehát, hogy a szövegzetét megpróbálta, ugye ezek komoly témák, de gondolom, hogy a szövegzete az inkább egy mesére hasonlít, és azt is gondolom, hogy nagyon sokat tesz hozzá ehhez a kötethez az is, hogy illusztrálva van.
Jaj, hát igen, hát nyilvánvaló, hogy mese, egy mesevilágot alakítottam ki, amiben Rozmaring és Tarack működik, és az életüket élik.
Itt ők nem egyébként csak két malac, ugye?
Igen, ők két malac, de ugye számomra az volt az egyik, de amikor felépítettem a karaktereket, meg a regényt, hogy nagyon sok családban látom azt, és mindegy, hogy patchwork család, vagy nem patchwork család, egyszerűen, ha két ember összekerül, eldöntik, hogy szülők lesznek, vállalnak egy gyermeket, ugye mind a ketten más családból érkeztek. Más nevelési normák szerint nevelték őket, más szokásaik voltak. És akármennyire szeretik egymást, ezek a megszületendő vagy megszületett gyermekek nevelésében feszültséget okoz, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk, így legyen, vagy úgy legyen. És ezt is szerettem volna egy kicsit bemutatni, hogy egy nagyon szerető család, ahol apa, anya nagyon szereti egymást, de hogy más értékrend szerint nevelnek. Mert hogy apa egy erdei vaddisznó. És ráadásul kisgyermek korában árván maradt, tehát, hogy ő ilyen kicsit ilyen vadember típus. Természet gyermeke, fogalmazunk itt szépen. Anya pedig egy nemes lapály, törzskönyvezett nemes disznófajhoz tartozik, tehát ő házi sertés. És nagyon büszke erre az arisztokratikus neveltetésére, és ő próbálja nagyon az etikett szerint nevelni a gyerekeket, és ugye ebből van egy feszültség a családban, ami mindig pozitívan jön ki, ami egy élhető illemtant ad ki a gyerekek számára, hogy van az egyik szélsőség, meg van a másik szélsőség, de az a szeretet, amiben élünk, és az a kommunikációs viszony, itt nagyon fontos, hogy megbeszélik mindig a problémákat, az a kommunikációs viszony átvisz minket ezen a problémán, és ki tudunk alakítani egy olyan normát, egy olyan értéket, amiben mi tudunk élni, és ez a mi saját értékrendünk. És arról ezt szeretném ezekkel a kötetekkel, vagy ez lenne a célom, hogy a szülők gyerekekkel le tudjanak ülni, és beszélgessenek ezekről a kérdésekről, hogy az ő családjukban ez hogy van, náluk mi a szokás, mi az, amit meg kell tartani, mert igen, úgy illik, de mi az, ami nálunk másként van, és miért van másként. Tehát, hogy egy ilyen nyitott kommunikáció induljon el ezekről a kérdésekről a gyerekekkel.
És hát van még egy nagyon fontos kötete ezen a sorozaton kívül, ez pedig a bibliai szuperhősök, Józseftől Dávidig, ami szintén a Móra könyvkiadó gondozásában jelent meg. Azt gondolom, hogy ebbe már belejátszott az is a sok-sok titulusa közül, hogy teológus is, de javítson ki, hogyha tévedek.
Persze, hát nyilvánvaló, de a teológiában én módszertanos vagyok elsősorban, tehát sokan kérdezik, hogy lelkipásztor vagyok. Nem, bölcseleti teológus vagyok, de a módszertan érdekel. Hittem módszertan az, hogy hogyan tudjuk átadni a bibliai történeteket gyerekeknek, vagy nagyobbaknak, akár felnőtteknek. És ugye így keveredtem én a digitális generációk kutatásához, módszertanosként, hittem módszertanosként. És nekem az a látásom, hogy gyakorlatilag minden nyelvre mondhatni, minden nyelvre lefordították a Bibliát, minden korra le kell fordítani a Bibliát, ahhoz, hogy az emberek számára érthető és megélhető legyen. És a mi világunkban is kell egyfajta fordítását adni a gyerekek számára a Bibliának, ahhoz, hogy az ő számukra ez ne egy ilyen avit, egy ilyen unalmas, 6000 éve lejárt sztori legyen, hanem hogy megértsék azt, hogy valójában a bibliai történetekben ugyanúgy emberek élnek, éreznek, harcolnak, szeretnek, gyűlölnek, ugyanúgy Isten szolgálatában, nem szolgálatában, mint a mai világban, és hogy ezek a történetek úgymond akár ma is játszódhatnának, csak mások a korszak díszletei. És ugye mivel elég sokat foglalkoztam a digitális generációkkal, van is egy tanulmányom az Y-Z generáció ikon könyvei és filmjei, illetve a bibliai hősök párhuzamba állításával. Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy az ószövetségi hősök egy az egyben azokat a karaktervonásokat hordozzák, mint a szuperhősök. És hogy így nagyon könnyen párhuzamban állíthatóak ezek a karakterek. Számomra mondjuk a Marvel filmeknél, vagy bármelyik szuperhős filmnél mindig, tehát nem, számomra nem az az érdekes, hogy hogyan menti meg a világot, mert úgyis megmenti, tehát ezt tudjuk, hogy megmenti, hanem az az érdekes, hogy válik ő szuperhőssé, amíg felvállalja azt az elhívást, azt a hivatást, azt a missziót, ami az ő feladata lesz. És ezekben a bibliai szuperhősökben is ezt bontottam ki, hogy hogyan jut el Sámson, Debóra, József, Mózes, mindegy melyikőjük, odáig, hogy felvállalja a saját küldetését, és csak az utolsó szakasz szól magáról a küldetésről. És mindig onnan indítok, hogy kiemelem annak a hősnek a másságát, azt, hogy ő már gyerekként miben volt más, mint a többiek. És általában megfigyeljük ezeket a hősöket. Tehát József egy elkényeztetett kis ficsúr volt. Mózes egy örökbefogadott gyerek volt. Éhud balkezes volt, ami a korban egy ilyen iszonyatosan nagy megbélyegzés. Sámsonnak fenékigérő hosszú haja volt. Tehát, hogy sorba olyan tulajdonságok, amiért egyértelmű, hogy az adott kor gyerek közössége megbélyegezte, kitaszította. És ezzel ennek a gyereknek valamit kezdeni kell. Azzal, hogy van egy olyan tulajdonságom, amit kaptam, amiről én nem tehetek, tehát nem én szereztem, hanem egyszerűen ilyen vagyok, és hogy ezt az egészet hogy dolgozom fel. És hogy minden egyes történetben ez lesz az Istentől kapott szuperképesség, amivel ő majd megmenti a népet, a zsidókat.
Hát azt gondolom, hogy ez szintén egy nagyon fontos kötet, mert hittől függetlenül azért az alapműveltséghez hozzátartozik, hogy megismerjük ezeket a szereplőket, megismertetjük a gyerekekkel, de nem tudom, hogy esetleg kapott-e visszajelzéseket a gyerekektől, hogy ők hogyan fogadták ezeket a történeteket.
Igen, igen. Az írónak ugye ez az egyik kínja, hogy nagyon ritkán kap egy-egyben visszajelzést, de például a bibliai szuperhősökről kaptam. Hát szinte meg is könnyeztem. Volt egy anyuka, aki írta, hogy Balatonra menet, autóval mentek Balatonra, adtad a gyereknek a könyvet, és az volt a kitétel, hogy de nem szabad a nyaralás ideje alatt kiolvasni. Mire leértek Siófokra, kiolvasta a gyerek a könyvet. Ez egyik. Aztán a másik, hogy kaptam egy hangfájt, ugye digitális generáció gyermeke még csak nem is ír, hanem hangfájt küld az írónőnek. És ami ilyesmi szöveg volt, hogy kedves írónő, mélyen gratulálok, én nagyon sokat olvasok, és akkor itt jön egy szám, de mit tudom én, valami 1200 könyv, tehát tényleg sokat olvasott a gyerek, szerintem olyan 10-12 éves, tehát ahhoz képest meg főleg, hogy mondjuk már 1200 könyvet elolvastam, de ez az 5 első legjobb könyv között van.
Hát, megkapta a pozitív visszajelzéseket.
Igen,
abszolút.
Igen.
Hát további nagyon sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy a Rozmaring és Tarack sorozat is akkor hamarosan folytatódik további érdekes témákkal.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgettünk.
Miki Aluzsányi Mónikával beszélgettünk, íróval, szerkesztővel, a Móra Könyvkiadónál megjelent köteteiről. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
Kulturpart.